hogy a szomszédság körében. Én magam ugyan nem, s földében meg is kísérelem, ha a citrombandi minduntalan meg nem akadályoz benne. Elvégre a kávé nem oly fontos. Az appalon meg már ott leszünk, ezt gondolja az ember, ezt gondoltam én is. Nem maradunk természetesen a fekhelyünkön, hisz ennyire gyermekes végtére senki sem lehet, hanem fölkelünk, rendesen becsülettel úgy, amint a többiek, s aztán ismerünk egy helyet, egy föltétlenül biztos zugot, százat is tennék rá az egyenlen, már tegnap, esetleg még régebben kinéztük, észrevettük szemünkbe ötlött véletlenül, minden terv, szándék nélkül, csak amúgy önmagunkban példálózva, most aztán eszünkbe jut. Alámászunk például a legalsó boxoknak. Vagy fölkeressük ezt a bizonyos 100%-os rést, hajlást, mélyedést, biztos sarkot. Itt azután jól befedjük magunkat szalmával, alommal, takarókkal. Közben mindegyve azzal a gondolattal, hogy az appelon már magunk is ott leszünk, mondom, volt idő, amikor ezt jól, igen jól megértettem. A merészebbek még azt is gondolhatják, hogy egy személy még valahogy elcsúszik, elszámolják magukat például, hisz végtére mindjárt csak emberek vagyunk, hogy egyetlen egy hiány máma, kizárólag ma reggel csak, nem szúr föltétlenül szemet, s estére már viszont gondoskodunk róla, egyezik majd a létszám. A még vakmerőbbek, hogy azon a biztos helyen semmiképp, semmi eszközzel sem találhatják meg. De az igazi elszántak erre sem gondolnak, mivel ezek egyszerűen azt tartják, és olykor magam is így vélekedtem, hogy egy egyórányi jó alvás minden kockázatot és bármi árat is megér utóvégre. De hát ennyit nem igen adnak nékik, hisz reggel minden gyorsan pereg, s nicsak már meg is alakul nagy sietséggel a keresők csoportja, elől a lágereltester, feketében, frissen borotválva, kackiás bajusszal, illatosan, mögötte szorosan a német kápóval, a mögött pár blokkelteszterrel, meg stubendisztel, fügykösök, furkós, meg kampós botok, mind készenlétbe helyezve a kézben, s fordulnak be egyenest a blokk hatba. Oda bentről lárma, zűrzavar, s pár perc múltán, hallga csak, ez már a nyomra találók győzelmes harsogó diadalma. Cincogásféle vegyül belé, egyre vékonyabban majd elhallgat, s hamarost a vadászok is megjelennek. Amit a sátorból magukkal cipelnek, már csak holt tárgyak mozdulatlan halmazának, kusza roncsomónak látszik innen, a sor legszélére dobják oda, fektetik el, iparkodtam nem oda nézni. Hanem egy-egy tölt részlet, egy-egy még így is kivehető rajz, vonás, emlékeztető jegy mégis arra vonta, kényszerítette a tekintetem, s föl is ismertem benne, aki egykor volt a balszerencsés embert. Aztán Arbeitskommandos antreten, és számíthatunk rá, a katonák ma szigorúbbak lesznek.
És végül a menekülés harmadik szó szerint és valóságos módja is megfontolható. Úgy látszik, erre is volt példa egyszer egyetlen egy ízben táborunkban. Hárman vannak a szökevények, mindhárman lettek. Tapasztalatokban, német nyelvben, helyismeretben, jártas dolgukban biztos foglyok, kelt suttogva a híre. S mondhatom, az első elismerés, őreink rovására szóló titkos kárörvendés, sőt, itt-ott csodálat, s már-már a példa követését latolgató, lehetőségeit mérlegelő fölbuzdulás után meglehetősen dühösek is voltunk rájuk mindahányan. Már éjjel, úgy 2-3 óra tájékán, amikor büntetésből a tettük miatt, még mindig az appelon álltunk, pontosabban szólva, imbolyogtunk inkább. Három szék állt ott ugyanis, s rajtuk három ember, emberféle ült. Hogy pontosabban is miféle látványt nyújthattak, s hogy mi lehetett a nyakukba lógó papíros tábla nagy ormótlan betűs fölirata, mindez iránt egyszerűbbnek láttam nem érdeklődni. Azért így is értésemre jutott, mert a táborban még soká emlegették, hurrá, ich bin wieder da, azaz hurrá, megint itt vagyok. Láttam ezen felül még egy tákolmányt, egy kissé az otthoni házudvarok porolóira emlékeztető állványzatot is, rajta három kötéllel hurokra kötve, e szerint tehát megvetettem akasztófát. Vacsoráról természetesen szó sem lehetett, hanem rögtön appel. Majd das ganze Lager aktunk. Ahogy ott előtt teljes hangerővel mara a láger elteszter vezénete személyesen. Összeálltak a szokott büntetés végrehajtók, további várakozás után a katonai hatalmasságok képviselői is megjelentek, és aztán minden megtörtént annak rendje módja szerint, hogy úgy mondjam. Szerencsére tőlünk igen messze, elől a mosdók közelében, és nem is néztem oda. Inkább arra figyeltem, ahonnan a hang érkezett ugyanis egyszerre. Valami mormolás, valami dallamféle. Vékony, előre nyúló nyakon kisé reszketek fejet láttam ott a sorban. Főképp csak egy orrot meg egy óriási epercben szinte valahogy esztelen fényben fürdő nedves szemet tulajdonképpen. A rabbit. Nem soká aztán a szavát is megértettem, annál is inkább, mivel ezt a szót lassacskán többen is átvették tőle a sorban. A finnek például mind, de sokan mások is. Sőt, s nem tudom mi úton módon, de már a szomszédságba a többi blokkhoz is átkerült valahogyan, elterjedt, szétharapózott, mint egy, mert ott is egyre több mozgó szája, s óvatosan, alig-alig, de mégis határozottan előre-hátra hintázó vállat, nyakat meg fejet vettem észre. Közben ez a mormolás itt a sor közepén itt csak hogy hallható volt, de állandóan, mint valami föld alól jövő moraj, iszkadál, vöiszkadál hangzott újra meg újra, és annyit még én is tudok, hogy az úgynevezett kaddis ez a zsidók imája voltak tiszteletére. És meg lehet, ez is makacság volt csupán, a végső, az egyetlen tán, meg kellett látnom, némiképp egy kissé kényszerű, mondhatnám, előírt, bizonyos értelemben kiszabott, mint egy rámért, és egyúttal hasztalan módja is a makacságnak, mert viszont elől különben mi sem változott, eltekintve az akasztottak utolsó pár rángásától, mi sem mozdult, mi sem rendült meg erre a szóra. És mégis meg kellett valahogy értenem azt az érzést, amiben a rabbi arca szinte feloldódni látszott, s aminek erejétől még orcimpája is oly furcsán remegett. Mintha csak most volna itt az a régvárt perc, az a bizonyos győzelmes perc, amelynek eljöveteléről emlékszem még a téglagyárban szólott. S csak ugyan most először fogott engem is el, nem tudom miért, bizonyos hiányérzés, sőt némelyes irigység, most először sajnálkoztam kicsit, hogy nem tudok magam is pár mondatot legalább a zsidók nyelvén imádkozni. De sem a makacság, sem imádság, és semmiféle menekülés sem szabadíthatott meg egy dologtól, az éhségtől. Otthon is voltam már, vagy legalábbis azt hittem, hogy voltam természetesen éhes. Éhes voltam még a téglagyárban, a vonatban, Auschwitzban, de még Buchwaldban is. Tehát így, huzamosan, hosszú távon, hogy így mondjam, ezt az érzést még nem ismertem. Egy lyukká, valami űrré változtam át, és minden igyekezetem, minden törekvésem ennek a feneketlen, ennek az egyre követelőző űrnek a megszüntetésére, eltömésére, elhallgattatására irányult. Erre volt csak szemem, ezt szolgálhatta csak egész értelmem, ezt irányíthatta csak minden tettem, s ha nem ettem fát, vasat vagy kavicsot, csak is azért, mivel ezek nem szétrágható és fölemészthető dolgok. De például homokkal már próbálkoztam, s ha netán füvet láttam, sose hoztam. De hát fű sem a gyárban, sem a tábor területén nem igen akadt sajna. Egyetlen kis hegyes hagymáért két szelet kenyeret is elkértek, és ugyanennyiért árulták a szerencsés módosak a cukor meg a marharépát. Magam általában az utóbbit szerettem jobban, mert ez levesebb, többnyire méretre is nagyobb, bár a hozzáértők úgy tartják, a cukorrépában a több érték, a tartalom stáperű. De hát ugyan kis válogathatna, ha szívós húsát, csípős ízét kevésbé állhattam is. De beértem vele, némét igazszomból szolgált az is, ha legalább mások esznek. Őreink ebédjét mindig elhozták utánuk a gyárba, s le nem vettem róluk a szemem. Mondhatom, nem sok örömöm tellett azonban bennük, gyorsan ettek. Meg se rágták, az egészet elkapkodták. Láttam, fogalmuk sincs, mit is cselekszenek valójában. Máskor egy műhelybeli komandóban voltam itt, meg a mesterek bontották ki, amit hazulról hoztak, és emlékszem, soká néztem egy sárga, nagy bükkökkel teli kezet, amit egy hosszúkás üvegből hosszú zöld babokat emelt ki, egyiket a másik után, meg lehet, megengedem melleste kisé valami bizonytalan, valami homályos reményben is talán. De hát ez a bütykös kéz, bár minden bütykét, minden előrelátható fogását jól ismertem, egyre az üveg meg a szája közti úton járt, közlekedett csak tovább. Egy idő múlva aztán ezt is eltakart előlem a hát, amivel elfordult, és megértettem természetesen emberségből. Holott szerettem volna megmondani néki, csak nyugodtan, csak tovább, hisz magam részéről a látványt is sokra tartom, a semminél ez is több bizonyos kép. Tegnapi krumpli hajat egy egész csajkával először egy finntől vásároltam. A déli pihenő alatt szedte elő nagy kényelmesen, és aznap szerencsémre Citrombandi nem volt velem a kommandóban, hogy akadékoskodhatott volna. Maga elé tette, Foszlott papírost, abból kövecses sót kotort elő, mindezt lassan, hosszadalmasan, s ujjai hegyével még a szájába is vitt, megízletett csipetit, mielőtt csak amúgy félváról ide szólt volna. Eladó. Általában két szelet kenyér, vagy margarin az ára. Ő az esti leves felét kérte. Próbáltam alkudni, hivatkoztam mindenre, még az egyenlőségre is. Dibis nis kaid? Dibis tazigetsz? De nem zsidó? Rázta azonban finnek ismert módján a fejét erre. Kérdeztem tőle, akkor miért vagyok itt? Honnan tudja én aztat? Vonta vállát. Mondtam neki, rohadt zsidó. Attól még nem adok olcsóbban, válaszolta. Végül is megvettem tőle annyiért, amennyit kért, s nem tudom este honnan termelt ott épp abban a pillanatban, amint a levesemet kimérték, és az sem, hogy miként orrinthatta előre meg, tejbe laska lesz vacsorára. Állíthatom, hogy bizonyos fogalmakat kizárólag egy koncentrációs táborban érthetünk meg teljesen. Gyerekkoromban ostoba mesének volt például tudható, gyakori szereplője az a bizonyos vándorlegény vagy szegénylegény, ki a királylány kezéért felcsap a királyhoz szolgálatra, s örömmel, mert mindössze csak 7 nap az ára. De 7 nap nálam 7 esztendő, mondja néki a király. Most ugyanezt mondhatom én is a koncentrációs táborról. Sose hittem volna például, hogy ilyen hamar válhat fonnyat vénember belőlem. Otthon ehhez idő kell. 50-60 év legalábbis. Itt 3 hónap is elég volt hozzá, hogy cserben hagyjon a testem. Kijelenthetem, nincs kínosabb, nincs elkedvetlenítőbb dolog, mint nap-nap után követni, nap-nap után számba venni, mennyi pusztult el belőlünk ismét. Otthon, ha túlontúl sok figyelmet nem is fordítottam rá, de általában összhangban voltam szervezetemmel, szerettem, hogy úgy mondjam ezt a képezetet. Emlékszem egy nyári délutára, amikor az árnyas szobában izgalmas regényt olvasgattam, miközben tenyerem jól eső szórakozottsággal simítgatta izmoktól feszülő nappalnitott combom aranypihés engedelmes síma bőrét. Most ugyanez a bőr ráncosan kityegett, sárga volt és szikkadt, mindenféle kelevények, barna karikák, hasadások, repedések, rücskök meg pikkelyek borították, melyek kiválképp az ujjaim közt kellemetlenül viszkedtek. Rüh! Állapította meg hozzáértő bolintásra a citrom Bandi, mikor megmutattam neki. Csak bámultam ezt a sebességet, ezt a fékeresztett iramot, amivel nap-nap fogyott, emésztett, olvadt és tünetezett valahová csontjaimról a borító anyag, a rúgonyosság, a hús. Minden nap valami újabb dolog lepett meg, valami újabb hiba, újabb rúgtság, ezzel az egyre furcsább, egyre idegenebb tárgyon, ami valaha jó barátom volt, a testem volt. Rá se bírtam már nézni. Valami meghasonló érzés, egyfajta szörnyűködés nélkül. Idővel ezért is nem vetkőződtem már le, hogy megmosakodjam, eltekintve az így fölös fárdalmak iránt való minden kellemetlen húzódozásomtól is, aztán a hidegtől, na meg persze a cipőtől. Ez az eszköz nékem legalábbis igen sok bosszúságot okozott. Általában ruhadarabjaimmal, melyekkel a koncentrációs táborban fölszereltek, nem lehettem elégedett, kevés volt bennük a célszerűség, és sok a hiba. Sőt, kellemetlenségeknek váltak egyenest a forrásaivá. Egyáltalán bízvást mondhatom, nem váltak be. Így például az apró szemű szürke esők idején, amelyeket már az évszak változása tesz ilyenkor tartossá, a vásztonruha merett kályhacsővé alakul át, aminek vizes érintésétől mindenképp óvakodni igyekszik borzongó bőrünk, mint hiába természetesen. Mit sem ér itt a rabköpönyeg, amit tagadhatatlan becsülettel kiosztottak, ez az újabb kölönc, ez az újabb nedves réteg. És nézetem szerint a cementes zsák durva papírosa sem kielégítő megoldás, melyet sokakhoz hasonlóan citrombandi is orzott magának, és a ruhája alatt hord, dacolva minden kockázattal, hisz az íj bűn hamar fölszínre kerül. Egy botütés csak a háton, egy másik meg a mellen, és az örgés már is nyilvánvalóvá teszi a vétket. Amely viszont már nem zörög, kérdem én, mi végre akkor ez a PP ázott újabb nyűg, amitől még szabadulni is csak titkon tudunk. De legbosszantóbb, mondom, a facipő. Az egész a sárral kezdődött tulajdonképpen. Máskülönben elmondhatom, ebben a tekintetben sem voltak egész kielégítőek eddigi fogalmaim. Otthon is láttam, sőt tapostam is már sarat természetesen, de hát arról mit sem tudtam, hogy a sár olykor java gondunk, életünk szintere lehet. Hogy mit is jelent lábikrákig elmerülni benne, majd lábunkat minden erőnk megfeszítésével egyetlen nagyot cuppanó rántásával kiszabadítani onnan, csupán azért, hogy újra belemerítsük mindössze csak 20-30 cm-nyivel előbbre, mindenre nem voltam, siába is lettem volna felkészülve. Már most a faciföről az derült ki, hogy idővel letörik a sarka. Ilyenkor egy vastag, majd egy bizonyos hátsó ponton hirtelen elvékonyulós gondola formán fölkerekedő talpon járhatunk aztán, ezen a kerektalpon előre hintáztatva magunk a féle Kejfel Jancsi bábuk mintájára. Emellett a néhai sarok helyén a kéreg meg az itt igen vékony talp között napról napra növekvő rés támad, amelyen azután minden léptünknél hideg sárna meg, vele apró kavics, mindenféle éles hordalék áramolhat akadálytalanul be. Eközben a kéreg már rég földörzsölte a bokánkat, és számtalan sebek maradt az alatta levő puhák környéken. Ezek a sebek már most tulajdonságaik szerint nedveznek. Nedvük bizony ragacsos. Ilyenképp azután a cipőtől idővel semmiképp sem tudunk szabadulni többé. Levehetetlenné válik, hozzátapadt, s akár egy újabb testrész valósága ránőtt a lábamra, mint egy. Ebben voltam napközben, és ebben is tértem nyugovóra, már csupán azért is, ne kelljen az időt vesztegetni, amikor nyughelyemről föl, pontosabban le kell majd ugranom élente 2-3-szor, sőt, 4-szer is olykor. És éjszaka még hagyján, némelyes ügybaj, csetlés, botlás, csúszkálás után az odakinti sárban, a fényszórók világánál valahogy csak célhoz jutunk. De mit tegyünk nappal? Mit, ha a kommandóval tör ránk, ami pedig elkerülhetetlen? A hasmenés. Az ember ilyenkor összeszedi minden bátorságát, leveszi a sapkáját, és engedelmet kér az őrtől. Igen, hozzám, cumabort. Föltéve persze, hogy akad bódé, mégpedig rabok által is használatba vehető bódé a közelben. De tegyük föl akad, tegyük föl, hogy őrünk jóságos, és engedélyt áld egyszer, áld másodszor is. Nos, hadd kérjem, ki lehet oly vakmerő, ki oly minden végsőre elszánt, hogy türelmét harmadszorra is próbára tegye. Ilyenkor aztán már csak néma küzdelem marad. Egymásra zárt fogakkal, folyvást reszkető horpasszal, míg eldől a próba, és végül vagy a testünk, vagy akaratunk kerekedik fölül. És végső eszközül, várva vagy váratlan, kihíva vagy éppen elkerülni igyekezve, mindig és mindenütt ott a verés. Ebből is kivettem a magam részét természetesen, de nem jobban, nem is kevésbé, mint a rendes, az átlag, a köznapi, mint bárki, bármelyikünk. Annyira, amennyit, tehát nem holmi külön személy szerinti balesettel, hanem csupán táborunk szokott föltételeivel jár. És külön következetlenség, ha el kell mondanom, az előbbiben nem is egy voltaképp erre mégiscsak inkább hivatott, inkább fölhatalmazott, kötelmezett vagy, mit is mondjam, SS-belitől, hanem egy bizonyos TOT nevű, homályosabb, ahogy hallom, aféle munkafelügyeleti testületnek egy sárga ruhás katonájától részesültem. Ő volt ott, s vette észre, de micsoda hang, s mekkora szökkenés kíséretében, hogy elejtettem a cementen sárkot. Csak ugyan a cementhordás minden kommandó, szerintem is teljes okkal, csak is a ritka alkalmaknak járó, még magunk közt is alig-alig bevallható örvendéssel fogadhatja. Az ember lehajtja a fejét, valaki gyakára helyez egy zsákot, azzal elballag egy teherautóig, itt más valaki leveszi róla, aztán egy szép nagy kerülővel, melynek határait a pillanatnyi lehetőség szabja meg, visszabandukol, és szerencsés esetben még sorakoznak is előtte, tehát újabb időt csenhet megint a következő zsákig. Már most a zsák is mindössze úgy körülbelül 10-15 kiló. Otthoni viszonyok közt gyerekjátéki. Vízvás még labdázhatnék is vele akár, de hát itt megbotlottam. Elejtettem. És legfőképp a zsák papírosa is fölrepett, a résemnek kifolyt az ott a földön porlad a tartalom, az anyag, az érték, a drága cement. Már mellettem is volt, már éreztem is öklét az arcomon, majd miután a földre teremtett csizmáját is a bordáimban, nyakamon meg a kezét, amint arcomat a földhöz a cementbe nyomkodta. Szedjem, kaparjam össze, nyaljam föl, kívánta esztelen módra. Majd meg a talpamra rángatott, megfogta, meg fogja nekem mutatni. Dir verdig szegen. Ásloch, sejszkel, verflugter judehund, hogy többet egyetlen zsákot sem ejtek el, ígérte. Ettől a perctől aztán minden fordulónál ő maga rakta nyakamra az újabb zsákot, csak velem törődött, egyedül én voltam a gondja, kizárólag engem követett tekintetével a kocsiig és vissza, s vett előre akkor is, ha pedig a sor s az igazság szerint még előbb mások következtek volna. Végül már-már szinte összejátszottunk, kiismertük egymást. Már-már szinte valami elégedettséget, biztatást, hogy nem mondjam büszkeségfélét láttam az arcán, s bizonyos szemszögből el kellett ismernem, végre is joggal, csak ugyan, ha imbolyogva, ha vörnyedezve, ha elfeketülő szemmel is, de kitartottam. Jöttem, mentem, vittem és hordtam még pedig anélkül, hogy egyetlen újabb zsákot is elejtettem volna, és végső soron ez, be kell látnom, végtére őt igazolta. Másrészt viszont ennek a napnak a végén éreztem, hogy valami megjavíthatatlanul tönkrement bennem. Ettől fogva hittem minden reggel, hogy ez az utolsó reggel, mikor még fölkelek, minden lépésnél, hogy még egyet már nem tudok megtenni. Minden mozdulatnál, hogy a következőt már nem bírom elvégezni. De hát mégis, egyelőre még mindannyiszor elvégeztem azután.
Akadhatnak esetek, előadódhatnak helyzetek, amelyeket többé már semmi tudománnyal sem lehet tovább súlyosbítani, úgy látszik. Kijelenthetem, hogy annyi igyekvés, oly sok hasztalan próba, erőfeszítés után idővel magam is megtaláltam a békét, a nyugalmat, a könnyebbséget. Bizonyos dolgok például, melyeknek ezelőtt holmi roppant jószerivel felfoghatatlan jelentőséget tulajdonítottam, elmondhatom, az én szememben minden fontosságukat elvesztették. Így appellonáltomban például, ha elfáradtam, s nem nézve sárban ott vagy kocsolya, egyszerűen helyet foglaltam, lecsicsültem, és úgy maradtam, míg csak a szomszédok erővel föl nem húztak. Hideg, nedvesség, szél vagy eső nem zavarhatott többé, nem jutott el hozzám, nem is érzékeltem. Még az éhségem is elmúlott. Továbbra is elvittem a számhoz, amit csak találtam, minden megehetőt, de inkább csak szórakozottan, gépiesen, szokásból, hogy úgy mondjam. Munkánál? Már a látszatra sem ügyeltem. Ha nem tetszett nékik, hát legfőbb megvertek, s ezzel se árthattak. Igen, így is csak időt nyertem, már az első ütésre sietősen mindjárt a földre heveredtem, s a többit már nem éreztem aztán, mivel elaludtam közben. Egy dolog vált csak bennem erősebbé, az ingerültség. Ha valaki kényelmemre tört, akár csak a bőrömhöz ért is, ha menetnél lépést vétettem, ami gyakran fordult elő, s mögöttem ilyenkor valaki sarkamra hágott, azt pillanatnyi habozás és minden további nélkül ott azon nyomban meg tudtam volna például ölni. Ha meg tudtam volna persze, és ha mire kezemet fölemelem, el nem feledem már, mit is akartam tulajdonképpen. Citrombandival is össze-össze szólalkoztam. Elhagytam magam, terhére vagyok a kommandónak, bajt hozok mindenkire, elkapja a rühömet, hányta a szemembe. De legfőként, mintha egy bizonyos tekintetben feszélyeztem, zavartam volna valahogyan. Akkor ettem ezt észre, mikor egy este elvitt a mosdóhoz. Hiába kapálóztam, tiltakoztam, előnek erejével leszette gúnyáimat, hiába próbáltam öklömmel eltalálni testét, arcát, hideg vizet dörzsölt bidergő bőröbre. Százszor is megmondtam neki, terhemre van a gyámkodása, hagyjon magamra, menjen a picsába. Itt akarok-e megdögleni, nem akarok-e tán hazakerülni, kérdezte, és nem tudom, mi választ olvashatott le arcomról, de én az övén egyszerre valami megrökönyödést, valami riadalomfélét láttam. Olyfajtát, mint amellyel általában menthetetlen bajhozókra, elítéltekre, vagy mondjuk járványok hordozóira nézünk. Akkor is jutott eszembe, mint is vélekedett egykor a muzulmánokról. Minden esetre ettől fogva inkább elkerült, amint láttam, és én pedig ettől a tehertételtől is megkönnyebbültem végre. Már a térdemtől azonban sehogy se szabadulhattam, ez a fájdalom egyre velem maradt. Pár nap múlva meg is néztem, s habár a testem sok mindenhez hozzászokhatott már, ezt az újabb megletestést, ezt az égő vörös zsákot, amivé a jobb térdem környéke átalakult, mégis kívánatosabbnak találtam inkább nyomban el is takarni a szemem elől mindjárt. Jól tudtam természetesen, hogy táborunkban revír is működik. De hát először is a rendelő óra épp a vacsora idejére esik, amit végre is előbbre valónak tartottam a gyógyulásnál, és azután egy és más tapasztalat, hely, meg életismeret a bizodalmat sem igen segíti megerősödni bennünk olykor. Na meg messze is volt, két sátorral előrébb, s így hosszú útra már, ha csak a föltétlen szükség nem kényszerít, nem szívesen vállalkoztam, egyebek mellett, minthogy most már a térdem is igen fájt. Végül Citrombandi, meg egyik hálótársunk vitt mégis el, kezükből formálva ülőkét, amolyan gólya viszi a fiát módra, s miután föltettek egy asztalra, jó előre intettek, gyaníthatóan fájni fog. Mivel a rögtöni műtét kikerülhetetlen, zsibbasztó szerhiányában viszont ezt enélkül kényszerülnek elvégezni hát. Amennyire közben megfigyelhettem, egy késsel két egymás keresztező vágást ejtettek a térdem fölött, melyen aztán kisajtolták a tenger anyagot, ami a combomban volt, majd az egészet átkötözték papírossal. Utána mindjárt a vacsorát is szóvá tettem, s biztosítottak, megtörténik a szükséges gondoskodás, s ezt hamarosan tapasztalhattam is valóban. A leves máma marharépából meg karalábéból készült, melyet igen szeretett, s a revír számára érezhetően a sűrűjéből mértek, amivel úgy szintén elégedett lehettem. Az éjszakát is itt, a revír sátrában töltöttem el, egy box legfelső emeletén, mégpedig teljesen egyedül. Csak az volt igen kellemetlen, hogy a hasmenés szokott óráján a magam lábát már nem használhattam, s viszont előbb suttogó, később hangos, végül pedig már ordító szóval segítségért is hasztalan folyamodtam. Másnap reggel azután több egyéb pesttel együtt az enyémet is fölhajították egy nyitott teherautó ázott bádogjára, s egy közeli, ha helyesen értettem, bizonyos Gleina nevű helységbe szállítottak, ahol táborunk tulajdonképpeni kórháza áll. Hátul, takaros, összehajtható lábú zsámolyon, térdén nedvességtől csillogó puskával egy katona ügyelt ránk az úton. Láthatóan kelletlen, húzódozó arccal, olykor vélhetően egy-egy hirtelen szag, kikerülhetetlen megfigyelés hatására tán, viszolygón elel is fintorodva. Némelyes joggal különben el kellett ismernem. Főképp az bántott, hogy mintha magában valami véleményre jutott, valami elterjedt igazságra következtetett volna. És kedvem lett volna mentegetni magam, nem egész pusztán csak én vagyok a hibás, hogy eredetileg nem ez tulajdonképp a természetem. De hát ezt nehéz lett volna be is bizonyítanom, természetesen beláttam. Mikor aztán megérkeztünk, itt először is egy gumitömlő, aféle kerti, locsoló, váratlanul rám törős, mindenüvé utánam hatoló vízsugarát kellett kiállanom, amely mindent, maradék condrát, piszkot, de még a papíros kötést is lemosta rólam. Aztán viszont elvittek egy terembe. Itt adtak egy inget, meg egy deszkágy két emelete közül az alsót, majd rá is fekhettem ezen egy nyilvánvalóan az elődömtől ugyan már meglehetős keményre, meglehetős laposra döngölt és nyomkodott, imit amott ugyan gyanús foltokkal, gyanúsan szagló, gyanúsan recsenő, roppanó elszíneződésekkel tarkított, de hát végre is szabad szalmazsákra, ahol aztán valahára is egészen rám hagyták, mint töltsem az időt, s mindenek előtt is, hogy alhassam végre egy nagyot. Régi szokásainkat új helyekre is mindig magunkkal visszük, úgy látszik. Mondhatom, a kórházban magamnak is számos régi megrögzöttséggel, beidegződéssel kellett még eleinte megküzdenem. Ott volt például a lelki ismeret. Az első időkben minden hajnalban pontosan fölébresztett, máskor meg arra riadtam, elaludtam az appelt, odakint már indulnak a keresésemre, s csak lassan csituló szívvel vettem tudomást a tévedésről, fogadtam el az elém tárolkozó képet, a valóság tanúságát, hogy ide-haza vagyok, hogy minden rendben, emitt valaki nyögdécsel, távolabb társalognak, amott más valaki furcsa némasággal szegez helyes orrot, merev szemet, tátott szájat a mennyezetre, hogy csupán a seben fáj. No meg, hogy legfőjebb, amikét mindig igen szomjas volnék, föltehetően a láztól nyilván. Egy szóval bizonyos időre volt szükségem, még egészen elhittem, nincs appel, nem kell látnom a katonákat, s főképpen nem munkába járnom. S mindezeket az előnyöket az én számomra legalábbis semmi mellékes körülmény, semmi betegség nem ronthatta alapjában el. Időközönként engem is fölvittek egy emeleti kis szobába, ahol két orvos működött, egy fiatalabb, meg egy korosabb. Én az utóbbinak voltam a páciense, hogy így mondjam. Sovány, fekete, rokonszemes ember volt, tiszta öltönyben, cipővel, karszallaggal, s rendes, megkülönböztethető arccal, amely barátságos, idős rókára emlékeztetett. Kikérdezett, hová valósi vagyok, s ő is elbeszélte, hogy ő meg Erdélyből érkezett. Közben már le is hántotta rólam a fosszadozó, s a térdem tájékán addigra már mindig megkeményedett, zöldes-sárgára vált papíros tekeréket, majd két kézzel ránehezedve kinyomkodta a combomból, ami ott időközben összegyülemlett, s végül valami horgoló tűhöz hasonló eszközzel összesodrott gézdarabot dugdosott a bőröm meg a húsom közé, mint elmagyarázta a járat fenntartása a tisztulás folyamata kedvéért azért, nehogy a seb időnek előtte találjon begyógyulni. Magam részéről ezt is szívesen hallottam, hisz utóvégre semmi dolgom odakünt részemről, cseppet sem, hogy sietős az egészség, ha jól megfontolom természetesen. Már kevésbé volt ínyemre egy másik észrevétele. Keveselte az egy léket a térdemen. Nézete szerint oldalt is kellene egy vágást ejteni, és ezt meg az elsővel ismét egy harmadik meccés révén összekötni. Kérdezte, rászánnám-e magam, és egész elcsodálkoztam, mivel úgy nézett rám, mint aki csak ugyan a válaszomat, netán a beleegyezésemet, hogy nem mondjam, a felhatalmazásomat várná. Mondtam neki, ahogy tetszik. És ő rögtön azt tartotta erre, hogy legjobb, akkor nem is késlekedni. Ott helyben neki is fogott, de hát némileg hangosan kényszerültem viselkedni, és ez, láttam, feszélyezte. Említette is többször, így nem tudok dolgozni, és próbáltam szabadkozni, nem tehetek róla. Pár centiméternyi haladás után végül abba is hagyta, anélkül, hogy a tervét teljes mértékig végbe vitte volna. De hát azért így is tűrhetően elégedettnek látszott, mint megjegyezte, ez is valami. Mivel, hogy ilyenképp ezentúl most már legalább két helyen sajtolhat belőlem, vélekedett gennyet. Az idő is elment a kórházban, ha épp nem aludtam, az éhség, a szomjúság, a sebb környéki fájdalom, egy-egy beszélgetés vagy a kezelés eredménye mindig elfoglalt. De foglalatosság nélkül, sőt, bátran mondhatom, épp ennek a kellemesen vizserkető gondolatnak, ennek a mindig kimeríthetetlen örömöt nyújtó kiváltságnak a tudatában is igen jól el voltam. Az új jövevényeket is kikérdeztem, mi újság a táborban, melyik blokkból valók, és hogy történetesen nem ismernek-e vajon a blokk fünfből egy citrombandi nevezetűt, középmagas, törött orrú, előfokhíjas. De senki sem emlékezett. Sebeket is legtöbbnyire a magaméhoz hasonlókat láttam a kezelőszobában, úgy szintén főként combon vagy lábszáron, bár akadt belőlük följebb csípőn, hátulsó fertájon, karon, sőt nyakon meg háton is. A tudományban nyilván tartott nevük szerint flegmónékat, mint gyakorta hallottam, s melyeknek eredete is így és így sűrű előfordulása a koncentrációs tábor rendes körülményei között semmiképp sem különös vagy csodálatos, amiként azt az orvosoktól megtudhattam. Kissé később kezdtek azután érkezni azok, akiknek meg a lábuk ujjaiból kellett levágni egyet, kettőt, sőt olykor mindet. És elbeszélték, ott künn a táborban tél van, és a facipőben megfagyott a lábuk. Máskor meg szabonál készült raböltönyben, láthatóan rangos méltóság nyitott a kötözőhelységbe. Ezt a halk, de jól érthető szót hallottam tőle, bonjour. És ebből, no meg a piros háromszögének F betűjéből találtam is ki mindjárt, francia. Az O.Arzt föliratú karszalagja alapján meg, hogy ő kórházunk főorvosa nyilván. Soká elnéztem, mivel régóta nem láttam már őhozzá foghatóan szép embert. Nem volt nagyon magas, de öltönye arányosan kitöltve a csontozaton feszülő, s mindenütt elegendő mennyiségű hússal. Arca úgy szintén telt. Minden vonása összetéveszthetetlenül az övé, kifejezhető érzéssel, fölismerhető árnyalatokkal, áll a kerek közepén mélyedéssel, kis és sötétes, olajos színezetű bőre meg tompán csillámlik a ráeső fényben úgy, ahogy általában a bőr csillámlott egykor, régebben még otthon, az emberek közt. Még nem nagyon korosnak, úgytán körülbelül 30 évesnek becsültem. Láttam, az orvosok is igen fölélénkültek, iparkodtak a kedvében járni, néki mindent elmagyarázni. De észrevettem, nem annyira táborbeli, mint inkább valahogy régi, hazai és mint egy rögtöni emlékeket kínáló szokás szerint, azzal a választékossággal, örömmel, társaságbeli igyekvéssel, mint mikor alkalmunk nyílik megmutatni, hogy kiválóan értünk és beszélünk valamely művelt nyelven, így ezúttal például franciául. Másrészt viszont látnom kellett, a főorvosnak ez mit sem jelenthetett. Mindent megnézett, egy-egy szót válaszolt, vagy bólintott is, de mindezt lassan, halkan, borúsan, egykedvűen. Arcán, dióbarna szemében mindvégig valami csügget, már-már búskomor érzés változhatatlan kifejezésével. Csak ámultam, mivel sehogy sem értette, mi okozhatja ezt vajon egy ennyire tehetős, ennyire jómódú előkelőségnél, aki emellett éj magas rangig is vitte. Próbáltam kutatni arcát, követni a mozdulatait, és csak lassacskán ötlött eszembe, szó se róla elvégre azért, őnéki is csak itt kell lennie, persze. S csak lassacskán, s egyúttal nem egész minden csodálkozás, valami derűs, meghökkenésféle nélkül vált bennem urrá egy benyomás, véltem pedzeni, hogy e szerint ez a helyzet. Egy szóval, hogy maga a rabság bánthatja, úgy látszik. Már-már mondtam volna neki, ne búslakodjon, hisz ez a legkevesebb. De hát féltem. Vakmerőség volna, meg azután jutott eszembe. Igaz, nem is tudok franciául.
Nagyjában egészében a költözködést is átaludtam. Míg előzőleg nékem is a fülemhez jutott, a cejci sátrak helyébe időközben téli szálláshely, kőből épült barakkok készültek el, melyek közt immár kórháznak valóról sem feledkeztek meg. Ismét teherautóra hánytak. Mint a sötétségből is láthattam, este volt, mint a hideg alapján megítélhettem, úgy körülbelül tél közepe. S legközelebb már valami mértéktelen nagy helyiség, jól kivilágított hideg előterét, s abban vegyszerszagú fakádat különböztettem meg. Ebben kellett azután hiába zokszó, kérelem és tiltakozás, tisztálkodásul magamnak is fejbubig megmártóznom, amit tartalmának hidege mellett az is tett még egy kicsit idergőssé az én számomra, hogy mint látnom kellett a többi beteg is, mint ugyanebben a barna lében merítkezett már előttem, és bizony sebestül mindenestül meg. És aztán itt is telni kezdett az idő, itt is ugyanúgy lényegében mindössze csak pár eltéréssel, mint az előző helyen. Új kórházunkban például a pricsek 3 emeletesek voltak. Orvoshoz is ritkábban vittek el, s így a sebem is inkább csak itt helyben tisztult a maga módján, úgy, ahogy tudott. Ráadásul nem sok a bal csípőmön is fájdalom, majd az ismerős égővörös zsák jelentkezett. Pár nap múlva, miután hiába vártam, elmúlik, vagy tán valami más egyéb jön közbe, kénytelen kelletlen, de szólnom kellett róla az ápolónak, s újabb sürgetés, újabb pár napi várakozás után sorra is kerültem a barak előterében az orvosoknál. Ilyenképp most hát a jobb térdem mellett a bal csípőmre is került egy másik, úgy körülbelül tenyeremnyi vágás. Ismét egy kellemetlen körülmény a helyemből adódott, az egyik alsó ágyon egy magas, a mindig szürke égre nyíló, aprós, üvegtelen ablakkal éppen szemközt, melynek vasarácsaim valószínűleg az ideben gőzölgő leheletek képezhették az örökös jégcsapokat, s vonhatták állandóan szőrös szúzmarákkal is be. Én magam viszont pusztán csak azt viseltem, ami már egy beteg járandósága. Rövid, gomtalan inget, no meg a télidőre való tekintettel adományozott furcsa, a fülre kör, a homlokra meg ég ívében rátüremkedő formájával, némileg korcsolya bajnokokéhoz, vagy színpadokon a sátánt megszemélyesítő színészéhez hasonlító, amúgy egyébként igen hasznos, zöld színű kötött sapkát. Így aztán sokat fáztam, kiváltképp miután 2 pokrócom egyikét is elvesztettem, melynek rongyaival addig egész tűrhető mód egészíthettem ki a másik hiányait, adjam rövid időre kölcsön, később majd visszahozza, így az ápoló. Hiába próbáltam aztán 2 kézzel is tartani, a végébe kapaszkodni, ő bizonyult erősebbnek, s a veszteség mellett némelyest az a gondolat is bántott még kissé, hogy a pokrócot, amit én tudom legalábbis, azokról szokták lehúzni főként, akiknek már általában amúgy is az előre láthatóan hamaros végére számítanak. Várják el, mondhatnám bátran. Máskor megint az időközben már jó ismerősömmé váló hang figyelmeztetett, úgy szintén egy alsó ágyról, de mögülem valahonnan megint ápoló bukkanhatott fel, megint új beteggel a karján, s épp azt kutatja, kihez melyünk ágyába fektethetné oda. Őt viszont, tudhattuk meg, esetének súlyossága az orvosi engedelem külön ágyra jogosítja fel, s oly rettentő hangon harsogta mennydörögte, tiltakozom, hivatkozott rá, jogom van hozzá, kérdezzék meg az orvost, s megint újra, tiltakozom, hogy az ápolók végül csak ugyan mindannyiszor egy másik ágyba vitték tovább terhüket, így például az enyémbe, s hálótársul körülbelül korombelűnek látszó fiút kaptam. Sárga arcát, nagy égő szemét, mintha már láttam volna, de hát itt sárga arca, meg nagy égő szeme, igaz, mindenkinek az volt. Első szava volt, akadná-e vajon egy ital vízem, s mondtam neki, hogy bizony ezt magam sem vetném meg. Második, rögtön az elsőre, s hogy cigarettám-e, és ezzel sem volt szerencséje persze. Ajánlotta, hogy kenyeret adna érte, de értésére adtam szót se ejtsenet. Nem ezen múlik, nincsen. Akkor elhallgatott egy időre. Gyanítom, hogy láza lehetett, mivel folyvást reszkető testéből szüntelen forróság áramlott, melynek magam is kellemes hasznát vettem. Már kevésbé örventem, amiért oly sokat hánytorgott, meg forgolódott az éjjel, s bizony nem épp mindig a kellő tekintettel az én sebeimre. Mondtam is neki, hív, elég legyen, nyughasson már egy cseppet. És végre meg is fogadta a szavam. Reggel láttam aztán csak miért, a kávéhoz már ugyanis hiába költögettem. Azért nagy sietve már nyújtottam az ő csajkáját is az ápolónak, mint hogy ez éppen, mikor az esetről szólni készülődtem volna neki, rám ripakodva kérte. Majd a kenyércipó porcióját is átvettem részére, amiként a levesét is estes, ugyanígy a továbbiakban is, aztán mindaddig, míg csak egy nap igen furcsán nem kezdett viselkedni, akkor már mégiscsak szólni kényszerültem. Nem őrizhettem tovább itt az ágyamban elvégre. Szorongtam egy csöppet, mivel a késedelem bizony már meglehetős, észrevehetőek. Az ok meg némes hozzáértése, amire pedig végére is számíthattam, egykönnyen kitalálhatónak tetszett, de hát elment a többivel, nem szóltak, hál' Isten, semmit. És egyelőre aztán társ nélkül is hagytak. Itt ismerkedtem még egy továbbá igazan. Bocsánat, még egyszer. Itt ismerkedtem még meg továbbá igazán a férgekkel is. A bolkhákat sehogy sem tudtam megfogni. Fürgépek voltak, igen érthetően, hisz elvégre jobban is tápláltak nálam. A tetveket már könnyebben megfoghattam, csak hát ennek meg nem volt értelme. Ha már igen haragudtam rájuk, s nagy ujjam körmét csak amúgy találomra végighúztam a hátamon kifeszített ingvásznán, s a jól hallatszó pattogások sorozatán mérettem a bosszút, élvezhettem a pusztítást, hanem egy perc múlva már nyugton meg is ismételhettem akár, megint pont ugyanazon a helyen, s megint pont ugyanazzal az eredménnyel. Mindenütt ott voltak, minden rejtett zugba beférkőztek, zöld sapkám csak úgy szürkélet, hemzsegett, majd, hogy meg nem mozdult tőlük. Mégis legjobban akkor lepődtem, hökkentem, majd rémültem is meg, mikor egyszerre csak csípőmön éreztem a csiklandást, és a papíros kötést fölemelve azt láttam, hogy már húsomon is ott vannak, és a sebemből táplálkoznak. Próbáltam kapkodni, szabadulni, legalább innen kitúrni, kipiszkálni, legalább még egy kevéske türelemre, várakozásra szorítani őket, és állíthatom, sosem éreztem még küzdelmet kilátástalanabbnak, ellenállást honokabbnak, mondhatni szemérmetlenebbnek, mint ezt. Egy idő múltán föl is hagytam vele, s már csak néztem ezt a falánkságot, ezt a nyüzsgést, mohóságot, étvágyot, ezt a leplezetlen boldogságot, bizonyosképp, minthogyha valahonnan ismerném egy kissé. Akkor is vettem észre, némelyest meg tudom érteni őket, minden megfontolva. Végül már-már megkönnyebbültem, már-már a visszolygásom is elmúlt. Továbbra se örventem, továbbra is elkeseredett maradtam egy kicsit, s úgy gondolom végre is érthetően, de már inkább csak valahogy általában, harag nélkül egy kissé csak a természet egész rendje miatt, hogy így mondjam, minden esetre gyorsan eltakartam, s később már nem keltem vélük harcra. Többé már nem háborgattam őket. Kimondhatom. Nincs annyi tapasztalat, oly tökéletes nyugalom, sem belátásnak akkora ereje, úgy látszik, hogy még egy utolsó esélyt ne adnánk szerencséknek, föltéve, ha találunk rá módot, természetesen. Így, amikor mindazokkal együtt, akiknek itteni munkába állításához túl sok remény immár szemlátomást nem fűzhető, engem is vissza, mint egy a feladónak, Buchenwaldba küldtek. Minden maradék képességemmel osztoztam, természetesen a többiek örömében, mivel hogy az ottani jó napok, no meg kiváltképp a reggeli levesek jutottak tüstént az eszembe. Nem gondoltam viszont, elismerem, arra, hogy még előbb is meg kell majd érkeznem, mégpedig vasúton, s már az íj utazások föltételei mellett. Minden esetre elmondhatom, hogy vannak dolgok, amiket addig sosem értettem, s bajosan is hihettem volna egyáltalán el. Egy új, valaha gyakran hallott kifejezés például, mint földi maradványai, az én addigi tudtommal kizárólag valaki megboldogultra vonatkozhatott csak. Márpedig magam részéről nem kétkedhettem, éltem, ha pislákolva, mint egy tövig lecsavartan is, de égett még bennem valami. Az élet lángja, ahogy mondani szokták. Vagyis hát itt volt a testem, pontosan tudtam róla mindent, pusztán csak én magam nem voltam már valahogy benne. Minden nehézség nélkül észleltem, hogy ez a holmi, oldalán fölötte más hasonló holmikkal itt fekszik, a kocsi zötyögő padlatának hideg s mindenféle gyanús nedvektől nyírkos szalmáján, hogy a papíros kötés már rég lemállott, szétfoszlott, leszakadozott. Ingem rabnadrágom, amibe az útra öltöztettek, puszta sebeimhez tapadt. De mindez nem érintett közelről, nem érdekelt. Nem befolyásolt többé, sőt, állíthatom, rég éreztem már így könnyen, békésen, elandalodva szinte, kereken kijelenthetem, ennyire kellemesen magam. Annyi idő után végre először szabadultam meg az ingerültség gyötrelmétől is, az enyémhez szoruló testek nem zavartak többé, még valahogy inkább örventem is annak, hogy itt, hogy velem vannak, hogy oly rokoniak és annyira hasonlóak az enyémhez, és most először fogott el irántuk valami szokatlan, rendellenes, valami félszeg, mondhatnám ügyetlen érzés, meg lehet, a szeretettán, azt hiszem. És ugyanezt tapasztaltam az ő részükről is. Reménnyel, mint eleinte igaz, többi már nem igen biztattak. Meg lehet, ezt is tehette, az egyéb nehézségeken kívül természetesen, annyira csöndessé, másrészt azonban oly családiva is egyúttal az általános nyögdécselésen, fogak közti sziszegésen, halkpanaszon kívül olykor hallható egyéb megnyilvánulásokat, a vigasz, a nyugtatás egy-egy szavát. De mondhatom, tettekkel sem takarékoskodott, kinek csak képességéből tellett, s hozzám is adogató kezek irgalmas szorgoskodása juttatta például el, ki tudná mi távolságból a sárga rézkonzerv dobozt, mikor bejelentettem, tizelnem kell. És mire végül hátam alá, nem tudom mint mikor és kinek vagy kiknek a keze révén a vonat deszkái helyett egyszerre kövezett alaj jégbőrös pocsolyái kerültek, mondhatom igen sokat már nem jelentett nékem, hogy szerencsésen megérkeztem Buchenwaldba, és azt is rég elfeledtem, hogy ez a hely végeredményképp is, ahová annyira vágytam. Azt sem sejtettem, hol is vagyok. A pályaudvaron-e még, vagy beljebb a környékre sem ismertem, és az utat, a villákat meg a szobrot se láttam, amelyre pedig még igen jól emlékszem. Minden esetre úgy tetszett, soká fekhettem így, s el voltam békésen, szelíden, kíváncsiság nélkül, türelemmel itt, ahová tettek. Hideget, fájdalmat nem éreztem, és azt is inkább csak értelmem sem, mint a bőröm közvetítette. Hogy arcomat valami szúrós, hús, eső közti csapadék permetezi. Eleltűnődtem egymáson, elnéztem, ami már így minden fölös mozdulat fáradtság nélkül a szemembe ötött. Például arcom fölött az alacsony, szürke és átlátszatlan eget, pontosabban az olmos, lomhajárású téli felhőzetet, amely szemem elől eltakarta. Mindamellett helyel közzel meg-meghasadozott. Itt-ott váratlan rés, fényesebb lyuk is keletkezett egy-egy futó pillanatra benne, és ez olyan volt, mint valami mélység hirtelen sejtelme, amelyből ilyenkor, mintha egy sugár vetülne odaföntről rám, egy gyors, fürkész tekintet, egy meghatározhatatlan színű, de minden esetre kétségkívül világos szem. Némiképp egy kisé az orvoséhoz hasonló, aki elébe egykor még Auschwitzban kerültem. Közvetlen mellettem ormótlan tárgy, egy facipő, másik oldalon meg az enyémhez hasonló ördögsapka, két hegyes tartozék, orr meg áll, közti üreges mélyedés, egy arc került a látószögembe. Azon túl további fejek, tárgyak, testek, megértettem a rakomány maradéka, hulladéka, mondhatnám pontosabb szóval, amit egyelőre ide tettek vélhetően férre. Valamennyi idős, nem tudom, egy óra, egy nap vagy egy év múlva, aztán végre hangokat, neszeket, munka, rendezkedés zörejét észleltem. A mellettem levő fej egyszerre csak megemelkedett, s lejjebb a vállánál rabbúnyás karokat láttam meg, amint valamilyen kordé vagy targonca félére készülődtek fölhajítani a már ráhalmozott egyéb teste kupacának tetejébe. Ugyanakkor tört szófoszlány ért fülemhez, amit alig-alig sikerült csak kihámoznom, és ebben a rekettes suttogásban még kevésbé, egyvalaha pedig emlékeznem kellett, mennyire érces hangra ismertem. Tiltakozom, motyogta. Egy pillanatra akkor, mielőtt még tovább lendült volna, megállt a levegőben, mint egy a meglepetéstől. Úgy éreztem, s mindjárt egy másik hangot hallottam meg, azért nyilván, aki a vállát fogta. Kellemes, férfias színezetű, barátságos hang volt. Kisi idegenes, amolyan lágerbeli németségbe érzésem szerint inkább bizonyos meghökkenésről, némelyes ámulatról, mintsem neheztelésről tanúskodott. Was, du willst noch leben? Kérdezte. S csak ugyan, ezt magam is furcsa, mivel nem indokolható, egészében meglehetős oktalan dolognak találtam abban a percben. Akkor is tettem föl magam részéről, értelmesebb leszek. De már fölém is hajoltak, sunyorogni voltam kénytelen, mivel egy kéz matatott valamit a szemem táján, mielőtt engem is egy kisebb kordé rakományának közepébe huppantottak, majd tolni kezdtek valamerre, nem is igen kíváncsiskodtam merre. Egy dolog foglalkoztatott csupán, egy gondolat, egy kérdés, ami e percben ötlött csak az eszembe. Meg lehet az én hibám, hogy nem tudtam, de hát sosem voltam annyira előrelátó, hogy megérdeklődjem a buchenwaldi szokásokat, rendtartást, eljárásmódot, egy szóval, hogy itt miképpen is csinálják. Gázzal-e, mint Auschwitzban, talán orvosságszer segéletével, amiről úgy szintén ott hallottam, esetleg golyóval, ne talán máshogy. Az ezer egyéb mód egyikével, melyhez az én ismereteim nem elegendők, nem sejtettem. Minden esetre azt reméltem, nem fog fájni, és meg lehet furcsaság, de hát ez épp oly valódi volt, épp oly betöltött, mint más igazi remények, hogy így mondjam, melyeket a jövőhez fűztünk. És akkor tudtam csak meg, hogy a hiúság oly érzés, mely az embert egészen a végső pillanatáig elkíséri. Úgy látszik, mert valóban bármennyire furdalt is ez a bizonytalanság, se kérdést, se kérelmet, egyetlen szót sem intéztem, de még csak egy futó tekintetet sem vetettem hátra. Arra vagy azokra, akik toltak. De az út egy magas kanyarodóhoz érkezett, és odellen egyszerre széles látkép bukkant ki alattam. Ott volt az egész roppant lejtőt benépesítő sűrű táj, az egyforma kőházikokkal, a takaros zöld meg egy külön csoportot alkotó tán új kisé komorabb még festetlen barakokkal, a különböző övezeteket elválasztó belső drótkerítések tekervényeste, láthatóan rendezett szövevényével, távolabb a hatalmas, most csupaszfák ködbevesző rengetegével. Nem tudom, amott egy épületnél mire várakozott az a sok putér muzulmán, föl alá sétálgató méltóság, meg ha jól láttam, s csak ugyan zsámolyaikról, serénykedő mozdulataikról egyszerre fölismertem fodrászok körében, ilyetképp akkor hát fürdőres majdani bebocsátásra nyilván. De beljebb a macskaköves, messzi láger utcákat is mozgás, lanyaszorgoskodás, tevésvevés, időtöltés jelei népesítették be, törzslakosok, gyöngélkedők, előkelőségek, raktárosok, belső kommandók szerencsés kiválasztottai jöttek, mentek, végezték mindennapi teendőjüket. Imittam ott gyanúsabb füstök keveredtek el barátságosabb gőzökkel, valamerről ismerős csörömpölés szállt fel hozzám puhán, mint a harangszó álmainkban, s keresgélő tekintetem ott alant rá is bukkant a cipekedő menetre. A várra vetett rudak, a rudakon meg a párolgó kondérok súlyától roskadozva, s a fanyarszagú levegőben a távolból semmi kétség. Répa leves illatára ismertem. Kár volt, mert ez a látvány, ez az illat indíthatta el pedig már zsibbat mellemből azt az érzést, melynek növekvő hullám, ami kiszáradt szememből is pár meleget cseppet volt képes az arcomat áztató hideg nedvesség közé préselni. Siába minden megfontolás, íz, belátás, józan értelem. Mégsem ismerhettem magamban félre valami halk vágyakozás féle lopot, mint egy az esztelenségétől szégyenkező, s mégiscsak egyre makacskodó zavát. Szeretnék kicsit még élni ebben a szép koncentrációs táborban.
Be kell látnom. Bizonyos dolgokat sosem tudnék megmagyarázni. Nem pontosan, nem. Ha a várakozásom, a szabály, az értelem, egészében, ha az élet, a dolgok rendje felől nézem, amennyire már én ismerem legalábbis. Így, mikor a kordértól valahol megint le a földre rakottak, sehogy sem értettem, hogy ugyan mi dolgom is lehet nékem, még például hajnyírógéppel meg beretvával. Az a fulladásig tömött, s első benyomásra megtévesztésig zuhanyfürdőnek rémlő helység, melynek iszamos parácsozatára a rengeteg tipró, tapadó tal, sarok, fekélyes lábszár, lábszárcsont közé engem is odatettek, nagyjában egészében inkább megfelelt már körülbelül a várakozásomnak. Futólag meg is fordult még utoljára a fejemben. Nolan, eszerint, hát az auschwitzi szokás van hát érvényben, úgy látszik itt is. Annál nagyobb volt a meglepődésem, amikor rövid várakozás, majd sziszegő, bugybolékoló hangok után váratlanul víz, bősugarú, meleg víz kezdett ömleni az odafönti csapokból. Nem igen örventem viszont, mert még szívesen melegedtem volna kissé, de hát semmit sem tehettem, amikor egyszerre ellenállhatatlan erő röpített a lábaknak ebből a nyüzsgő erdőjéből a magasba, miközben nagy lepedőféle, azon meg egy pokróc tekeredett rajtam körbe. Aztán egy várra emlékszem, amelyen fejemmel hátra, lábammal előre csüngtem, egy ajtóra, szűk lépcsőház meredek fokaira, még egy ajtóra, meg egy helységre, teremre, mondhatnám szobára, ahol a tágasság és világosság mellett a berendezési tárgyak már-már csak nem kaszárnya fényűzése ütötte meg hitetlenkedő szemem, s víg az ágyra, rendes, valóságos, láthatóan egyszemélyes ágyra, jól tömött szalmazsákkal és két szürke pokróccal is, melyről erről a várról átfordultam. Két emberre továbbá. Rendes, szép emberekre. Arccal, hajjal, fehér nadrágban, trikóban, fapapucsban. Elnéztem, elgyönyörködtem bennük, ők meg engem néztek. Akkor tűnt csak föl a szájuk, s hogy egy ideje valami daloló nyelvcseng a fülembe egyre. Az volt az érzésem, mintha valamit tudni kívánnának tőlem, de hát csak a fejemet rázhattam. Nem értem. Arra egyiküktől, de igen fura hangsúllyal németül hallottam. Hast du Durchmarsch? Vagyis, hogy nincs-e hasmenésem. S némelyes meglepődéssel észleltem, hogy hangom miért nem azt mondja erre. Nein. Gondolom még mindig, még most is csak hiúságból megint bizonyára. Akkor meg, kis tanakodás, térülés, fordulás után két tárgyat nyomtak a kezembe. Egyik edény volt, langyos kávéval, a másik meg kenyér. Becslésem szerint, hogy körülbelül hatodnyi darab. Elvehettem, elfogyaszthattam, minden ár, minden csere nélkül. Aztán meg egyszerűen életjelt adó háborogni, engedelmetlenkedni kezdő belsőm foglalta el egy időre minden figyelmemet, és főként erőimet, nehogy valaki miképp megtalálja még hazudtolni netán az előbb adott szavam. Majd meg arra ócsultam, hogy az egyik ember megint itt van, de most már csizmában, szép, sötétkék sapkában, piros, háromszöges rabkabátban. Akkor hát megint föl a várra, le a lépcsőn, ezúttal egyenest ki a szabadba. Hamarosan terjedelmes, szürke fabaraba, amolyan gyógyintézmény revier félébe léptünk, ha nem tévedtem. Szó se róla, itt már egészében megint körülbelül a készülődéseimhez illőnek, végeredményében is teljessége rendjének valónak, hogy nem mondjam, otthonosnak találtam mindent. Csak hát most meg az előbbi elbánást, a kávét, meg a kenyeret nem egészen értettem. Utunk mentén végig a barak egész hosszában a jó ismerős három emeletes boxok sora üdvözölt. Mindenik dudik telve és némelyest gyakorlott szem, amilyennel elmondhatom én is rendelkezem, még a bennük megkülönbözhetetlenségig összegabajodó egykori arcok, rű meg fekélyvirágos bőrfelületek, csontok, condrák, hegyes végtagok halmaza alapján is tüstént fölmérhette, hogy minden tartozékok rekeszenként legalábbis öt, de egyikében másikában hat testet is jelenthetnek. Emellett a puszta deszkákon az elvégre még Zeitzman is alomnak kiálló szalmát is hasztalan kerestem, de hát erre az időre, amennyinek itt már szemlátomást elébe nézhetek, ez nem olyan nagyon fontos részlet, igaz, ez ismerem. Akkor következett aztán, miközben megálltunk, s beszéd tárgyalásféle ütötte meg fülem, az engem hordó ember meg valaki más közt nyilván, az újabb meglepetés. Először nem is tudtam, jól látok-e, de hát nem tévedhettem, hisz a barak itt igen ki volt világítva erős lámpásokkal. Balkész felől itt is a két sor rendes boxot láttam, hanem a deszkák itt egy réteg piros, rózsaszín, kék, zöld, meg lila paplannal letakarva. Fölöttük meg egy sor ugyanilyen paplanokból, és a két réteg közül szorosan egymás mellett kopaszra nyírt gyermekfejek, kisebb-nagyobb, de általában úgy körülbelül az én korombeli fiúkéi kukucskáltak elő. És épp csak, hogy mindezt észrevettem, hogy letettek a földre, és valaki megtámasztott, nehogy eltaláljak dőlni, hogy levették rólam a pokrócot, s térdemet meg csípőmet futtában átkötözték papírossal, majd meg, hogy rám húztak egy inget, Már be is csusszantam alul fölül egy-egy sor paplan, két felől meg egy-egy septében helyet szorító fiú közé a középső emeletre. Azután itt hagytak. Megint minden magyarázat nélkül, és akkor hát ismét csak a saját eszem járására hagyatkozhattam. Minden esetre el kell ismernem, itt vagyok. És ez a tény, nem tagadhattam, minden pillanattal megújult, megint, még mindig, s tovább, és újra egyre tartott. Később még egy némely szükséges tudnivalóval is tisztába jöttem. Ez itt például a baraknak valószínűleg inkább az eleje, mint a vége. Ahogy ezt szemközt egy szabadban nyíló ajtó, továbbá az előttem